Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt az Értsünk Szót, amerikai választásokkal foglalkozó műsora, amelyben különböző az Egyesült Államokban zajló kampányt követő embereket fogunk megszólaltatni. Mai vendégünk Pogácsa Zoltán, akit közgazdászként is, elemzőként is, politikai elemzőként is kértem, hogy legyen a vendégünk, és azért is tartottam fontosnak, hogy az ő hangja hallható legyen, mert ő a 2016-os a Demokrata kampányt nagyon kritikusan követte, és amennyire én tudom, a Sanders-Biden konfrontációt is sajátos szemszögből látta, úgyhogy most ilyen post-Sanders állapotba kérdezem, hogy te milyennek látod a Biden mostani szereplését? Mindenki Trumpról beszél, tudom, téged se akadályozlak meg ebben, de induljunk ebből a sarokból.
Köszönöm a meghívást, Boróka. Hát alapvetően én nem csinálok titkot abból, hogy én Bernie Sandersnek a támogatója vagyok, és nyilván rászavaznék, ha amerikai lennék. 2016-ban is ezt gondoltam, amikor Hillary Clinton lett a jelölt, és most is ezt gondoltam, hogy Bernie Sanders egy sokkal jobb választás lett volna. Ő alapvetően egy olyan típusú társadalomban gondolkodik, mint Dánia, tehát rendszeresen mondja is, hogy ők szocialistának mondják magukat, azaz, hogy socialism, amit ők emlegetnek, és hát ez egy tévedés. Tehát alapvetően ugye erről mindenkinek a volt szovjet világ jut eszébe, Amerikában is, meg főleg Európában, miközben ő nem ezt akarja, ő valójában azt akarja, amit mi itt Európában szociáldemokrata jóléti államnak hívunk. Alapvetően azt, hogy az állam működtessen olyan oktatási rendszert, egészségügyi rendszert, ami mindenki számára elérhető jó minőségben, és az esélyeket teremtene. Az Egyesült Államok legnagyobb problémája az a nagyon-nagyon mély társadalmi egyenlőtlenségekben található meg. Ennek van egy etnikai vetülete, hiszen a feketék sokkal-sokkal rosszabbul élnek, mint a többiek, de van területi vetülete is. Alapvetően van néhány nagyon gazdag városi központ, a New Yorkok és a Miamik és a Los Angelesek, de az ország nagy része ennél sokkal szegényebb, és hát ezekben a nagyvárosokon belül is vannak elképesztően gazdag részek, lásd mondjuk egy Manhattan, és vannak brutálisan szegény, bűnözéssel teli, nyomorúságos szegény negyedek. És hát sok fajta más vetülete is van, de alapvetően ezt kéne orvosolni, és ez most így a COVID idején pláne kijön, tehát világosan látszik, hogy a gazdagok eleve kevesebbet kell, hogy érintkezzenek másokkal, sokkal jobban tudják izolálni magukat, a szegények ezt nem tehetik meg, munkába kell járniuk, és sokkal zsúfoltabban laknak, és ebből adódóan a szegények, a feketék között sokkal nagyobb arányban arat sajnos a halál a koronavírus kapcsán is. Teljesen egyértelmű, hogy ezekre a problémákra egy újraelosztó jóléti állam lenne a megfelelő megoldás, és hát Biden, aki alapvetően a demokrata párti establishmentnek a jelöltje, ugyanúgy, ahogy Hillary Clinton volt, ő nem hajlandó még ezek között, az elképesztő körülmények között sem erre. Tehát ő alapvetően egy liberális jelölt, nem egy szociáldemokrata, és ha megválasztják, már pedig azt gondolom, hogy megválasztják, akkor sem fog adekvát válaszokat adni, tehát nem fog bevezetni egy jóléti államot, ez túl piacpárti, és én ezt nagyon problematikusnak tartom.
Na, de hát mégis valamilyen módon urnákhoz kéne vinni a Sanders szavazóit is. és azokat is, akik alapvetően elutasították a Sanders ígéretei programját, tehát egyensúlyozni kell, és közben meg kell tudni szólítani azokat a republikánusokat, akik csak azért nem fognak Trumpra szavazni, mert Trump. Tehát, hogy itt egy nagyon-nagyon széles spektrumot kellene megfogjon Biden ahhoz, hogy hogy sikert érjen el, mennyire alkalmas erre, és mennyire látod az ő kampány szerepléseiben ezt az egyensúlyozást?
Hát ugye nem nagyon vannak kampány szereplései, amikor a Trump azt mondja róla, hogy Sleepy Joe, álmatag Józsi bezárkózott a pincéjébe, és konkrétan ezt az ironikus mondatot mondja Trump, ebben van valami, tehát van egy-két kampány szereplése, de alapvetően eldugták azért Bident. Ennek több oka lehet. Az egyik az, hogy hát ő nem egy színes figura, hogy enyhén fogalmazzunk. Tehát ebből a szempontból akár jelenleg még szerencsés is, hogy tulajdonképpen egy elég lapos karakter, és ezért hát pozitív érzelmeket se nagyon vált ki az emberekből, de olyan nagyon negatívat se. Tehát mondjuk azt mérték amerikai szörvélyek, hogy Hillary Clinton nagyon erős ellenérzéseket váltott ki nagyon sok emberből, nagyon erős volt az utálat faktora. Joe Bidennek nem, Joe Biden senki nem utálja úgy igazából, nem is lelkesedik érte senki. Ebből a szempontból még akár egy szerencsés választás is lehet abban az értelemben, hogy a Sanders támogatók úgyis elmennek szavazni. Sanders egyébként rengeteget tesz nagyon tisztességesen, hogy elmenjenek. Ő egyébként 2016-ban is, amikor alul maradt Hillary-vel szemben, akivel kapcsolatban nyilván nagyon kritikus volt, de utána vagy 40 kampányrendezvényen kampányolt amellett, hogy szavazzanak az emberek mégiscsak Hillary-re, tehát tisztességesen megtette, amit meg kellett, és most is dolgozik azon, hogy a saját szavazói elmenjenek Bidenre szavazni. Nyilván a Biden és Kamala Harris szavazók amúgy is elmennek, és még az is van, amit mondtál, hogy a republikánus pártnak is egy jelentős része kiábrándult Trumpból, főleg a COVID-válság kezelés hiánya kapcsán, és még ők is adott esetben átszavaznak Bidenre. Tehát az adatok tanúsága szerint én bennem nincs sok kétség, hogy Bident meg fogják választani.
Keszthelyi András volt legutóbb a vendégünk, ő arra emlékeztetett, hogy Bident most alacsonyabbra mérik a Biden előnyét Trumppal szemben, mint 4 évvel ezelőtt a Clintonét, úgyhogy itt még szerinte lehetnek meglepetések. Szerintem alapvetően arról az a kérdés, hogy mit tud ajánlani Biden olyan kényes ügyekben, mint az egészségügyi reform, vagy az Obamacare, hogy a gazdasági stimulus a járványi időszak alatt hogyan működik, és egyáltalán ez az egész gazdasági csomag, amivel Trump a maga híveit meggyőzte, például a reindustrializáció, ezt ő hogyan kezeli? Milyen lesz a gazdaság, ha lesz a Biden érában? Te hogy látod?
Hát abban igaza van, azt hiszem, Keszthelyi Andrásnak, hogy meglepetések lehetnek, hiszen ugye 4 évvel ezelőtt is úgy mentünk neki a választásnak, hogy eléggé biztosra vettük, hogy Hillary meg fogja verni Trumpot, sőt, hát ugye a legelején is eleve bohócnak tartottuk Trumpot, és azt gondoltuk, hogy már a republikánus párton belül sincs esélye, aztán ott is nyert, és a választást is megnyerte, tehát kétségtelen, hogy Trumpnál mindig van egy ilyen meglepetés faktor, de én ennek ellenére azt gondolom, hogy ez most már nem fog működni. A COVID-válság nem kezelése azt hiszem, hogy nagyon, nagyon betett Trumpnak. Hogy mit ajánl valójában Biden? Hát abban a szerencsés helyzetben van, hogy nem nagyon kell semmit ajánlania. Tehát, hogyha a csöndben van, ha elbújik a pincéjében, és tulajdonképpen nem exponálja magát túlságosan, akkor ez pont elég ahhoz, hogy Trump megnyerje neki a választást, én azt gondolom. Tehát egyszerűen a Trump annyira rosszul kezeli a jelenlegi helyzetet, És ahogy látja Trump a saját számait egyre lejjebb és lejjebb menni, egyre kétségbe esett ebben csinál hülyességeket. Tehát az a sajnálatos helyzet van, hogy időről időre a republikánus jelöltek megnyerik egy centrista, liberális, demokrata jelöltnek a választásokat. Tehát mindig lehet azzal fenyegetni, hogy ne akarjatok most állami egészségügyet, ne akarjatok jó oktatási rendszert, ne akarjatok semmit igazán, ami szociális, mert most veszélyhelyzet van. Most az az elsődleges, hogy meg kell verni Ronald Reagant, meg kell verni W. Bush-t, most éppen meg kell verni Trumpot, és mindig jelentkezik Nixon, stb. Mindig jelentkeznek borzalmas amerikai elnökök, elnöki jelöltek. A radikális jobboldal mindig képes olyan figurákat összehozni, akik miatt a másik oldalon egy ilyen egység, összetartás hívó szóval meg lehet választani centrista jelölteket, akik aztán semmit nem tesznek az égvilágon azoknak az alapfolyamatoknak a kezelésére, amelyek miatt ezek a szélsőséges jelöltek létrejönnek. Tehát egy Trump, vagy egy Bush, vagy egy Reagan azért képes előjönni, mert támaszkodik azokra az egyenlőtlenségi folyamatokra. Tulajdonképpen ráégeti a szegényekre, a feketékre, hogy ők tehetnek azért, ami Amerikában van. Erre persze a másik oldal rögtön reagál, hogy nem. Nem ők tehetnek, ez rasszizmus, stb. És akkor meg is van az a képlet, ami alapvetően egy ilyen liberális, konzervatív kettősségre egyszerűsíti, rasszizmus, antirasszizmusra egyszerűsíti azt a bonyolult helyzetet, aminek a gyökere alapvetően gazdasági. Tehát azt kell látni, hogy az Egyesült Államok, amióta megalapították, egy elképesztően rasszista társadalom, az egész ottani kapitalizmus arra volt ráépítve, hogy elvették az indiánoktól a földet, odahozták sok-sok millió feketét Afrikából, akiket rabszolgaként dolgoztattak, majd később ugyan felszabadították őket, de akkor is kizsákmányolt helyzetben, gyakorlatilag mind a mai napig kizsákmányolt helyzetben dolgoztatják őket. Elraboltak egy csomó földet Mexikótól, stb. Tehát a rasszizmus ez ott nem egyszerűen csak egy, hogy mondjam, egy kulturális kérdés, hogy a fehéreknek nem tetszenek a feketék, meg a mexikóiak, hanem az ott egy kőkeményen gazdasági kérdés, de ezt mindig elfedi az a fajta diskurzus, ahol össze kell tartani a rasszista jobboldali jelölttel szemben, és soha nem tudunk lemenni a mélyére, és megjavítani azokat a, rendbe rakni azokat a gazdasági egyenlőtlenségi folyamatokat, ami igazi megoldást jelentene, és ez romlik, és romlik, és romlik. Tehát ezért gondolom, hogy Sanders lenne az igazi megoldás, Biden semmit nem fog igazából megoldani, ez látszik, és 4 év múlva ugyanúgy jelentkezni fog egy Trump vagy Trump-szerűbb jelölt, ha nem tör ki egy polgárháború. Tehát én azt se tartom kizártnak, hogy a választások kapcsán most is gyakorlatilag egy polgárháborús helyzet van már az Egyesült Államokban. Ez még jobban eldurvulhat a választások kapcsán.
Hát az egész kampányt meghatározta ez az utcai zavargások, a Black Lives Matter-nek a mozgolódása. Mennyire tudja a most tiltakozókat maga mellé állítani Biden, mennyire akarja, és tényleg ennyire esélytelen, hogy itt bármiféle szociális és gazdasági strukturális korrekció történjen, vagy újrarendezés?
Én nem szerettem a zavargások szót, mert a zavargások az azt sugallja, hogy itt valami csőcselék van, aki felelőtlenül, ok nélkül törzúz. Én azt gondolom, hogy itt egy sok-sok évtizedes társadalmi igazságtalanságnak, egy osztályigazságtalanságnak és egy faji igazságtalanságnak a felszínre törése van. Egyszerűen nem találtak intézményes, békés, lehet, lehetőséget a feketék arra, hogy érvényesítsék az érdekeiket, és kitört egy intézményeken kívüli erőszakos hullám, de hogyha megadták volna nekik valahogy a lehetőséget, hogy békésen, nyugodtan változások jöjjenek volna létre, akkor ez nem lett volna. Tehát én nem szeretek semmit, ami azt sugallja, hogy itt valamiért a feketéket kéne okoljuk, még akkor is, hogyha természetesen semmifajta erőszak az nem jó, és hogyha ártatlan emberek halnak meg, vagy szenvednek, az természetesen nem jó. De aki ezt a folyamatot meg akarja állítani, annak azt gondolom, hogy a gazdasági mély rétegeket kellett volna rendbe rakni a évtizedeken keresztül, és ez nem történt meg.
A zavargások kifejezéssel csak arra utaltam, és egyáltalán a Black Lives Matter-nek az említésével, hogy itt nagyon sokat számít most ebben a választási kampányban, túl a demokrata és a republikánus párton belüli egyezkedések, rivalizálások fényén, hogy hogyan jelennek meg, és milyen hatást gyakorolnak a társadalmi mozgalmak. A legismertebb ez a Black Lives Matter, de hát ezen túl még van egy sor olyan mozgalom, csoportosulás Trump körül is, amelyeknek szava lesz abban, hogy milyen arányú lesz a választási eredmény, hogy ki győz, és hogy alakulnak ezek a pártokon belüli viszonyok is.
Én tudom, hogy te nem ezt akartad ezzel mondani. Én csak azért hívtam fel a hangsúlyt arra, hogy a zavargásuk szó szerintem szerencsétlen, mert a magyar közvéleményben, és nagy valószínűséggel az erdélyi magyar közvéleményben is túl reprezentált a Black Lives Matter-nek a negatív oldala. Tehát gyakorlatilag egy csőcselékkel, egy erőszakos, agresszív csőcselékkel azonosítják, amelyik ok nélkül tör, zúz. Én arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy hosszú évtizedek óta nem kínáltak ezeknek az embereknek intézményes megoldást arra, hogy az ő sorsuk javuljon, az igazságtalanságok csökkenjenek, a rendőri agresszió megszűnjön, stb. És ezért nincs nagyon más lehetőségük, mint az erőszakhoz fordulni. Van ilyen néha a történelemben, de egyébként a Black Lives Matter messze nem egy erőszakos mozgalom. Tehát ez jelenleg az Egyesült Államok legnagyobb társadalmi mozgalma messze, és ennek nagyon békés megnyilvánulásai is vannak. Tehát ha valaki nézi az NBA-t, például az amerikai kosárbajnokságot, ott is Black Lives Matter pólókban játszanak békésen a játékosok, vagy hogyha valaki a Forma 1-et nézi, a Forma 1-es versenyzők is Black Lives Matter támogatók, tehát rengeteg nagyon békés, nagyon nyugodt Black Lives Matter akció van, csak a magyar, a kelet-európai társadalmi nyilvánosságban ezek egyszerűen nem jelennek meg, mert úgy van reprezentálva az az egész, mintha a Black Lives Matter kizárólag egy agresszív mozgalom lenne. Ezért gondoltam fontosnak, hogy erről beszéljünk.
Mennyire tartod jellemzőnek, hogy a politikai életet ilyen mozgalmak befolyásolják? És én még továbbra se látom, hogy mennyire lehet ezeket az embereket utcán, és nem csak utcán aktív embereket szavazóként becsatornázni.
Én azt gondolom, hogy a főáramú pártokból az embereknek elege van, az Egyesült Államokban is. Tehát maga a Trump jelenség is arról szólt, hogy a republikánus pártnak gyakorlatilag vége. Tehát egy kívülről jött, korábban tulajdonképpen magát demokratának mondó bohóc, egy média bohóc, aki eladósodott, nincs pénze, viszont rengeteg pénzzel tartozik. Hosszal lehetne sorolni, hogy Trump mekkora bohóc. Ugye ez az ember át tudta venni tulajdonképpen a republikánus párt helyét, és megverte az összes jelöltjüket, köztük a Bush család jelöltjét is. Az azt jelenti, hogy a jobb oldalon is elege volt az embereknek a republikánus pártból, és ugyanez a helyzet a bal oldalon is. Elegük van az embereknek a Clinton-Obama gépezetből, és szerettek volna valami más. Nem szeretik ezt a mainstream liberális demokrata mozgalmat sem, de hát ez nagyon sok helyen máshol is így van. Tehát világszerte azt látjuk, hogy a hagyományos politikai pártok helyét átveszik különböző mozgalmak, az embereknek a politikusokkal úgy amblok van, ból van, hogy amblok elegük, és nagyon sokszor ilyen spontán mozgalmak nőnek hatalmassá, legyen ez az Occupy mozgalom, a Fridays for Future, vagy a különböző környezeti mozgalmak, de ugyanúgy mondjuk a antirasszista mozgalmak, mint a Black Lives Matter. Tehát sok ilyen mozgalom van, amelyek lassan átveszik a politika helyét.
De egy egyenlőségjelet vontál ezek között a mozgalmak között, pedig vannak nagyon, és biztos nem is gondoltad, hogy ezek ilyen egynemű dolgok lennének, hát az Occupy mögött van egy nagyon kemény stratégiai elméleti háttér, a Black Lives Matter az tényleg egy ilyen bázis demokrata, utcán szerveződő, és abból országos szintű jelentőségű mozgalom már kinövő kezdeményezés, de nem említettünk jobboldali hasonló mozgalmakat, holott van most az új főbíró kinevezése, a Beret kinevezése körül is látszik, mekkora jelentősége van mondjuk a katolikus lobby csoportoknak és mozgalmaknak, hogy a legnagyobb szörnyszülöttet, és ezt is kénytelen vagyok ide sorolni, nem tudom, nem tévedek-e, ez a QAnon, hogy ejtik ki? Ez a, ez a robskorús világösszeesküvés tanhirdető csoportosulás, amelynek most már látom naponta a magyar híveit is megjelenni. Ugye ez szerint, a mozgalom szerint egy ilyen pedofil hálózat irányítja a világ nagyhatalmait, és akiknek nem nincs más célja tulajdonképpen, és ezzel leplezik, hogy gyerekeket lopnak el, és politikai hatalmukkal fedik el ezt a bűnös tevékenységet. Tehát egészen dolgok vannak.
Egyetértek, én azt gondolom, hogy ahogy a bal oldalon voltak ezek a mozgalmak, amiket említettem, Greta Thunberg, Occupy, Black Lives Matter, úgy a jobb oldalon is bizony elégedetlenek az emberek a politikusokkal. Említettem magát a Trump jelenséget, ugye maguk ezek a fegyveres csoportok, tehát azok, akik ugye az egyik tagállami parlamentet konkrétan meg is szállták, ilyen fegyveres jobboldali csoportok, és ilyen rengeteg van az Egyesült Államokban, és ezért gondolom, hogy a választások után, hogyha Trump nyer, ezek a fegyveres milíciák, ezek kimennek az utcára, és simán lehet belőle. Tehát már most állandóan lövöldözések vannak. Hát rengeteg példát lehetne mondani az Egyesült Államokból az elmúlt évekből. Ez szerintem nagyon el fog durulni a választások után, és hát ez a QAnon mozgalom, ugye te azt mondod, hogy ez teljesen alaptalan és légből kapott, de hát ugye ezek az emberek bizonyítékokat találnak arra, hogy amit ők gondolnak, azok tényleg történnek. Tehát ugye ez a Jeffrey Epstein-féle pedofil sziget, ahol ugye Bill Clinton is vendégeskedett, illetve a teljes amerikai elit lassan, és aztán Epstein meghal úgy a börtönben, hogy véletlenül nem működik éppen a security kamera. Tehát ugye amikor Nancy Pelosi elmegy hajat vágatni, akkor Nancy Pelosi-t végig fölveszi a security kamera, ott működik, de a világ legnagyobb high security börtönében Epstein öngyilkossága alatt pont nem működik a security kamera. Tehát hogyha ilyeneket látnak az emberek, akkor azt gondolom, hogy összekötnek pontokat, és ugye gyerekkorunkban voltak ezek a játékok, amikor volt 100 apró pötty, és akkor ha összekötötted, akkor kijön belőle egy elefánt. Csak az a probléma, hogy ezeket a pontokat másképp is össze lehet kötni, de ezek létező pontok, és simán kijöhet belőle egy zsiráf is, hogyha úgy kötöd össze. A probléma az, hogy ezek tényleg létező pontok. Nyilván nincsen QAnon összeesküvés, de ezek pontszerűen létező tények, amelyeket az emberek sajnos rosszul kötnek össze, de az alapja sajnos ott van, tehát valóban vannak ilyen mozgalmak a jobb oldalon is bőven.
Sőt, azt látjuk, hogy Amerikában ugye a QAnon az Trumpot köszönti, mint a világ összeesküvés leleplezőjét, vagy potenciális leleplezőjét, és tényleg hónapok alatt terjedt el és erősödött meg ez a mozgalom, de most már látom, hogy a német szélsőjobb is hát magá közé fogadta, és most már a német szélsőjobb is ezt szerint szerveződik, úgyhogy továbbra is az a kérdés, hogy mit kezdünk, vagy mit lehet kezdeni ezekkel a mozgalmakkal, az emberekkel, akik mindenképpen valamilyen racionális magyarázatokat akarnak az irracionális, vagy annak látszó jelenségekre.
Én azt gondolom, hogy kétféleképpen az egyik válasz az az lenne, hogy konzekvensen eljárjunk ezekben az ügyekben. Tehát például az Epstein ügyet akkor is fel kell göngyölíteni, hogyha ennek az az ára, hogy az amerikai politikai elit belebukik. Tehát ha Bill Clinton járt azon a szigeten, akkor bizony Bill Clintonnek is börtönbe kell mennie, és tisztába kell tenni ezt az egész ügyet, és nem lehet eltussolni. Hát ebből a szempontból nagyon rossz irányba indultunk el Epstein állítólagos öngyilkosságával. A másik, hogy a társadalmi igazságtalanságokra kell tudni adni egy másik magyarázatot. Tehát ha az előbb azt a képet használtam, hogy a pontokat valaki zsiráfnak köti össze, miközben azok valójában egy elefánt akarnak lenni, akkor esélyt kell teremteni az embereknek, hogy megértsék, hogy ott egy elefánt van, ami alatt azt értem, hogy világosan be kell mutatni, hogy ezek az igazságtalanságok, ezek gazdasági érdekek miatt jönnek létre, és ez az, amit Bernie Sanders szerintem rendkívül jól csinált, bemutatta azt, hogy itt alapvető nagyvállalati és oligarcha érdekek miatt jönnek létre. Nem kell hozzá semmifajta faji előítélet, vagy külön konspiráció, itt egész egyszerűen csak gazdasági érdekek munkálnak. Greta Thunberg ugyanez egyébként, tehát Greta Thunberg gyönyörűen bemutatta, hogy milyen nagyvállalatos politikai érdekek vannak az ügyben, hogy a klímaügyben ne legyen változás, hogyha ezeket a racionális magyarázatokat, amelyek gazdasági érdekekkel meg tudják magyarázni ezeket a folyamatokat, minél szélesebb körben hagyjuk elterjedni és támogatjuk, akkor azt gondolom, hogy helyébe tudnak lépni azoknak a kissé őrült magyarázatoknak, ahol mindenki mindenfajta ilyen titkos konspirációkat, a feketéknek a faji jellegzetességeit, a zsidóknak a faji jellegzetességeit, az araboknak, a kínaiaknak, a mexikóiaknak, tehát mindenfajta ilyen faji, rasszista, etnikai összeesküvések helyébe egyszerűen világosan oda kell tenni, hogy itt sima osztályérdekek vannak. Nyilvánvalóan nem vagyok naív, tehát tudom, hogy a nagyvállalati szektornak nem érdeke, hogy Bernie Sanders magyarázata elterjedjen, vagy Greta Thunberg magyarázata elterjedjen. Sajnos ez blokkolja jelenleg, és hogyha a nagyvállalati oligarcha rendszer lefogja ezeket a gazdasági társadalmi magyarázatokat, akkor sajnos el fognak terjedni, teret nyernek ezek az egyéb magyarázatok, hiszen az emberek próbálják valahogy értelmezni a körülöttek levő világot, és ha nem kapják meg az értelmes, racionális fogalomkészletet, akkor maguk alkotnak, meg szednek össze az internetről, meg innen-onnan azt, amit ott találnak, és ami számukra racionálisnak tűnik.
Van néhány olyan ügy, amiben Amerikát kényszerpályára állította a Trump adminisztráció, az egyik a NATO és Amerika helyzete, ez közvetlenül direktbe érinti Európát és Kelet-Európát, Romániát különösen. A klíma, a Párizsi Klímaegyezmény ügye, a WHO ügye, de akár a kínai-amerikai viszony is egy ilyen terep, ami meghatározza, hogy hogy alakulnak itt a kapcsolatok. Ezeken nem tudom, nagyon nagy témák, de ha Biden nyer, vársz-e bárhol fordulatot, vagy egyáltalán látod-e a stratégiát, hogy mi lesz?
Hát lesz, van egy-két eset, ahol szerintem egyértelmű fordulat lesz, tehát mondjuk a WHO-ba visszalépni az elég könnyű. Tehát mondjuk itt szerintem Biden egyik napról a másikra vissza tudja pörgetni a dolgokat, egyszerűen visszalépnek a WHO-ba. A Párizsi Klíma egyezménybe szintén valószínűleg vissza fognak lépni, de azért látni kell, hogy itt van egy feszültség Biden és Kamala Harris között a fracking, a pala olaj kitermelés tekintetében. Biden nem szeretné leállítani a palaolaj kitermelést, ami hatalmas, és nagyon nagy érdekek fűződnek hozzá. Kamala Harris pedig egyértelműen elkötelezte magát emellett, nyilván Sanders és AOC és a baloldali vonal is. Tehát itt lesz egy feszültség Biden és a, hát tulajdonképpen már a Biden ebből a szempontból messze szélső jobboldali, Kamala Harris van valahol középen, és hát a bal szárnya az AOC Sanders vonal meg baloldalt. Itt lesz egy feszültség a környezeti klímaügyekben. A NATO az megint egy bonyolultabb eset, mert hát nyilván Biden sokkal jobb viszonyt fog ápolni a NATO-val, mint Trump, aki gyakorlatilag lenézte ezt a szervezetet. De hát közben a NATO szétesőben van, tehát ugye valamit kellene kezdeni, például Erdogánnal, aki éppen háborúzik Azerbajdzsánban, vagy majdnem háborúzik a görögökkel, tehát mit tud mondani Biden az éppen szétesőben lévő NATO-val kapcsolatban, még akkor is, ha sokkal jobban viszonyul hozzá, mint Trump. És hát ugyanez a helyzet a kínaiakkal, ugye egyértelmű nyilatkozatot nem tett Biden az ügyben, hogy visszacsinálná-e a Trump által bevezetett leválasztódást Kínáról, ami ugye hát vámok visszavezetése, különböző technológiák megtagadása a kínaiaktól. Nem volt egyértelmű ezzel kapcsolatban Biden, hogy ő ezt visszacsinálná. Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy ezeket nem annyira Trump találta ki. Egész egyszerűen adódik egy helyzet. A kínaiak meglepték az amerikaiakat technológia szempontjából, és kiderült, hogy hát ugye az öt legnagyobb mobilgyártóból négy kínai, az ötödik generációs mobil távközlési technológiában messze a Huawei-nek, tehát Kínának van elsőbsége, sőt tulajdonképpen Amerikának nincs is ötödik generációs cége, és sorolhatnánk gyorsvasút, szolár technológia, nukleáris energia, egy sor kulcs technológiában Kína gyakorlatilag beelőzte Amerikát. Ők azt várták, hogy majd akkor lesz baj Kína, hogyha mondjuk egyfőre jutó GDP-ben utoléri az Egyesült Államokat, amitől azért még messze vannak, és hát arra nem számítottak, hogy nem akkor fog beütni a baj, hanem akkor, amikor technológiában átveszik a vezető szerepet Amerikától, és ez sokkal hamarabb megtörtént. Tehát én úgy látom, hogy ezek a reakciók, ezek nem Trump ütődöttségéből adódnak, hanem egyszerűen a kényszerreakció, így tudja csak Amerika valahogy megpróbálni a helyzetét megmenteni a nagyon gyorsan előretörő Kínától. És hát nem vagyok biztos benne, hogy Biden ebből a szempontból bármi jobbat ki tudna találni, mint vámok, meg embargó, meg technológia, meg tagadás, meg ilyenek, hiszen egyszerűen, szóval, hogy esélyük sincsen az amerikaiaknak beérni Kínát ebből a szempontból. Nem is nagyon próbálkoznak, tehát mondjuk ötödik generációs technológiában is inkább az európai Ericsson és Nokia Ericsson duót pumpolják pénzzel, mert hogy nincsen saját cégük, tehát nem nagyon van más stratégia.
Ami a WHO-t illeti, vagy a NATO-t illeti, nem is az a kérdés, hogy, vagy a klímaegyezményt, hogy vissza lehet-e lépni, hanem hogy lehet-e ezeket a szervezeteket, nemzetközi platformokat valamilyen módon újra gondolni, van erre stratégia és akarat?
Hát igen, ez egy óriási kérdés. Gyakorlatilag nem véletlen, hogy ezek a szervezetek ennyire rosszul működnek, elképesztően alul vannak finanszírozva. Tehát amikor a WHO esetlenkedései napvilágra kerültek a koronavírus járvány kapcsán, akkor egy ideig elkezdték a nyugatiak azt mondani, hogy hát Kínának túl nagy befolyása van ebben a szervezetben. Majd kiderült, kiderült, hogy olyan szinten alulfinanszírozott a WHO, hogy gyakorlatilag nem egy autonóm intézmény. Tehát, hogyha nem hajlandók a tagállamok érdemi jogköröket adni, és érdemi finanszírozást adni egy WHO-szerű szervezetnek, és ebből a WHO csak egy állatorvosi ló ebből a szempontból, mert gyakorlatilag az összes ENSZ szervezet ilyen, beleértve magát a nagy ENSZ-t is, akkor ne várjuk, hogy ezek autonóm szereplőként tudnak működni, akkor mindig ki lesznek téve egyik vagy másik nagyhatalom befolyásának, illetve vétójának. Tehát ahhoz, hogy ezek a szervezetek működjenek, ehhez egy elköteleződés kellene a tagállamoktól, inkluzíve az Egyesült Államoktól, de ebből a szempontból az Európai Unió is csak egy kicsivel jobb, hogy tényleg autonóm kompetenciákkal és forrásokkal rendelkező szervezetekké tegyük ezeket. Én nem látom egyelőre Biden oldaláról az elköteleződést erre, ő inkább visszacsinálná a Trump előtti világot, tehát valahova az Obama világába vinné vissza az Egyesült Államokat is, meg azt gondolom, hogy a nemzetközi kapcsolatokat is, ami hát nyilvánvalóan elégtelen.
Na, de hát erre sok esély nincs, mert közben ütött például a világjárvány is, ez nagyban átrajzolta a viszonyokat, meg a kényszerhelyzeteket. Az amerikai elnökválasztás kampányáról, jelöltjeiről beszélgettünk Fogácsa Zoltán közgazdásszal, elemzővel. Kamala Harrisre szerettem volna még, hogyha egy kicsit kitérsz, és a sorozat szabályai szerint arra kérlek, hogy tedd meg a tétjeidet a novemberi választással kapcsolatban. Te mire számítasz? Ki, hogy mozgósít, és milyen lesz a előrejelzésekhez képest a végső eredmény, ha hajlandó vagy ilyen fogadásra?
Hát ugye mi, akik Sanders támogatjuk, mi az előválasztás idején nem nagyon szerettük Kamala Harris-t, hiszen neki azért van egy múltja, ami hát nagyon ez a punitív, tulajdonképpen a bűnözéssel szemben nem megértő, nagyon büntető típusú múlt. Viszont amióta alelnök jelölt, azóta azt gondolom, hogy nagyon sok pozitív dolgot tett, és elég jól ellensúlyozza szerintem Bident. Komolyan lehet aggódni egyébként azért, hogy Biden nem szenilise. Tehát én azt gondolom, hogy még az is egy lehetséges forgatókönyv, hogy néha-néha rövid vitákra, szereplésekre, szteroidokkal fölpumpolják Biden, de alapvetően hosszú távú munkabírásra alkalmatlan és döntéshozatalra, tehát még azt se tartom kizártnak, hogy egyébként effektíve Kamala Harris lesz a vasozó és elnök, és hogyha ne adj Isten mondjuk Biden meghalna a 4 éve alatt, akkor egyértelműen ugye Kamala Harris lesz az elnök, tehát az Egyesült Államok első női elnöke is lehet, az már csak egy külön érdekesség, hogy ráadásul színesbőrű. Tehát én azt gondolom, hogy Kamala Harris egy nagyon-nagyon fontos szereplővé. Soha ilyen, tehát nagyon-nagyon régen ilyen erős alelnöke nem volt az Egyesült Államoknak. Ezzel tulajdonképpen a tétjeimet is megtettem. Tehát én elég nagy arányban mernék arra fogadni, hogy Biden és Harris meg fogják nyerni ezt a választást.
Na hát, meghozza a november a végső eredményt. Most Pogácsa Zoltánnal latolgattuk az esélyeket, folytatjuk a jövő héten ezt a sorozatot, és figyeljük, hogy hogyan hat térségünkre is ez a választás. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk
volt. Köszönöm, Borok, köszönöm.